Az Epic Stories mai vendége Vitézi Dávid, közgazdász, közlekedési szakértő és városmobilitási szakértő, akivel ma nem beszélünk közlekedésről és politikáról, de számos tanulságos helyzet szóba kerül, amit érdemes ellesni tőle, hiszen a nagyvállalati szférában sem szokatlan eset az, hogy erősen hatnak a jelenben is a több évtizedes beidegződések. Eddig többek között arról beszél Dávid, milyen értékek mentén működtették annó a civil szervezetüket, nézzük, hogyan tudta ezt kamatoztatni később. Átugrottunk akkor ugye a nagyvállalatiasabb működésbe, igen, és a civil aktivizmust ugye akkor magunk mögött hagytuk, de hogy lehet mégis ezt a felhatalmazást, meg a tiszta célokat, amit olyan könnyű volt látszólag akkor az önkéntesként megvalósítani, egy ilyen nagyvállalati környezetben előidézni, és hogy nyilván ez egy nagyon kitett és terhelt terület, azért mondom, hogy egy átlagos piaci nagyvállalatban talán egy picivel könnyebb a helyzet, legalább annyiban, hogy nem minden egyes botlásról születnek újságcikkek, de hogy ezt hogyan kezdtétek akkor feldolgozni?
A reakcióm rossz volt, ugye 25 éves voltam ekkor, nagyon fiatalon kerültem, nyilván a civil előéletem, meg a mindenféle egyéb átalakulások miatt ebbe a helyzetbe. Én először azt kezdtem el, hogy belássam magam, hogy akkor hogy lehetne a BKV-nál meggyőzni mindenkit arról, hogy ezt másképp csinálják. És elég tisztán emlékszem arra, hogy ekkoriban már volt egy elég jó közeli munkakapcsolatom a londoni BKK vezetőjével, aki egy tapasztalt szakember, egyébként most is még, most épp a brit kormány helyettes közlekedési minisztere, a vasúti reformot vezényli. Tőlük nagyon sok segítséget kaptunk, hogy a BKK egy londoni modellből lett lemásolva, most nem szakmáznám itt ezt telebb a podcastba, de a Transport for London modelljét másoltuk le Budapestre, sokokból ezt láttuk a leghelyénvalóbbnak, és kértem tanácsot, és azt a tanácsot kaptam, hogy a világérnek kezdjek el belemerülni a céges mély rétegeibe ennek, hanem hogyha alapvetően cél probléma van és ösztönzési probléma, akkor az ösztönzési rendszert húzzuk újra. És elmondták azt, és megtanultuk azt, amit aztán Budapest is elkezdett alkalmazni, hogy mondjuk Londonban ez úgy működik, csak egy egyszerű példát mondjam, de Stockholmba vagy Varsóba is, hogy az a BKK-szerű közlekedés szervező világosan megmondja, hogy mennyi állatkimaradást fogad el, ami a hiba, megengedett hiba, és azon túl az SLA-k alapján bónusz-malusz rendszert működtet, vagy kötbérezik, hogyha nagyon negatív túllépések vannak. Most ez nem csak járatkimaradásban, de minden egyéb minőségi jellemzőben is. Most nyilván, aki hallgatja ezt a podcastot, és valami multinál dolgozik, ahol tök világos az, hogy metrikák vannak, mérik a teljesítményt, és az valamilyen módon összefügg azzal, hogy a pénzek hogyan áramlanak szolgáltató és megrendelő között, az azt mondja, hogy ja, persze. De hát ennek nem csak nyoma nem volt az akkori működésben, de kulturálisan is teljesen hiányzott. Mi akkoriban egy új BKV közszolgáltatási szerződést hoztunk létre, ahol azt mondtuk, hogy igenis, mostantól a pénz akkor is úgy jár, amennyi busz megy, és bevezettük azt, hogy kötbérezni fogja a BKK azt, hogyha kimarad egy járat azon a megengedett határon túl. És előírtuk azt is, ebből volt óriási felháborodás, a szakszervezetek feljelentettek engem mindenhol, a nyilvánosságban, meg a főpolgármesternél, meg mindenhol. De azt mondtuk, és ezt máig helyes döntésnek tartom, hogy minden vezetőnek a teljesítmény bérébe, aki a cégben dolgozik, a legfontosabb elemnek beleírjuk ezeket a minőségi paramétereket. Tehát, hogy végre azt számítson, ugye a prémium meg a teljesítmény bér úgy ment akkoriban, sajnos azóta megint úgy megy, hogy hát, hogyha az üzleti tervet betartja, akkor kap. Most nyilván mindenki betartja az üzleti tervet, meg ha nincs betartva, akkor meg kimentik, hogy hát azért nem, mert valami rendkívüli helyzet volt. Ezek ilyen automatikusan teljesülő célok voltak. Azáltal, hogy a hardcore mérhető minőségi mutatók bekerültek, néhány év alatt eljutottunk oda, hogy én tényleg láttam a szemében a legunalmasabb beszerzési ügyekkel foglalkozó vezetőknek is, hogy pontosan értik, hogy ha ők nem csinálják jól a dolgukat, akkor ki fog maradni a járat, és akkor kötbér lesz, és azt le fogják vonni áttételesen az ő fizetésükből is. És ugye ez olyan mértékig változtatta meg a céges kultúrát, állandóan azt kellett hallgatni a BKV-tól, és én ezt nagyon-nagyon örömmel hallgattam, hogy azt ezért meg azért nem lehet, meg abból kötbérezés lesz. És hirtelen az egész cég átállt arra, hogy kulturálisan elkezdjen arról beszélni mindig, hogy miért nincs pénz, hanem arról, hogy hogyan tudja teljesíteni a minőségi mutatókat. És persze mindig elmondták, hogy kell pénz is, ez nem változott meg, de azért az egész átalakult kulturálisan, a buszgarázsok belső kultúrájától az Akácfa utcai belső beszerzési rendig. Ez azóta enyhült valamit, de azért még szerintem az alapjai megvannak. És a vége az lett, hogy ugyanazt a mintát véve alapul, tehát a 20 éves régi buszokat, mert ugye azért jöttek új buszok is közben, de azokat most kivonom innen, 5%-ról 0,5%-ra ment le a járatkimaradás. Azáltal, hogy hirtelen mindenkinek a zsebét érintette az, hogy kimarad a busz, vagy nem. És az, az a fajta kockázati logika, hogy akkor, ha nem veszünk ablaktörlőt, az nem fáj senkinek, az hirtelen nem így lett, hanem mindenki értett, hogy ha nem veszünk ablaktörlőt, és kimarad a busz, az fáj. Az utasnak is nyilván, de fáj a középvezetésnek is. Én mindig is azt a logikát követtem, már civil aktivistaként is, de végképp utána, hogy bár ez a város gyönyörű, bár nyilván rengeteg sajátosságunk van, de azért a nap végén a tömegközlekedés működtetésében valójában nem sok olyan kérdés van, amivel már más városok nem szembesültek Európába. Tehát képesnek kéne lennünk tanulni és föltenni azokat a kérdéseket a pírvárosoknak. Ráadásul ilyen méretű városban, mint a miénk, ez a 2 millió körüli van bőven, München, Barcelona, Bécs, Varsó, Prága. Egyébként meg a nálunk nagyobb városoktól is nyugodtan lehet tanulni, mert nagyobbak ugyan, de hát épp ezért még a problémáik sokszor nagyobbak is, mint a miénk, mint mondjuk London vagy Párizs. Mi folyamatosan, tehát bármilyen ügybe pingeltük az európai városokat, és az nekem nagyon szomorú tapasztalatom, mindmáig tartó tapasztalatom, hogy a közfiában ez nagyon ritkán történik meg. Tehát nagyon-nagyon befelé fordulók vagyunk, és néha a legnagyobb újdonság erővel bír, ha valaki csak azt felvetti, hogy egyébként Bécsbe ezt hogy csinálják.
Most hoztál ugye két példát, az egyik helyen ott ugye ez a célkijelölése, meg tiszta keretekkel, a transzparenciával, meg kvázi akkor felhatalmazással arra, hogy valaki hatást gyakoroljon, és egyébként ez tök fontos, mert igen, az egy korábbi munkahelyemen a főnökünknek volt egy kedvenc ilyen mondása, hogy összegyűjtötte tényleg így a legjobb embereket, és hogy pontosan tudja, hogy nagyon okosak vagyunk, és ezerféleképpen meg tudjuk mondani, hogy nem lehetséges ezt megcsinálni, de lehet, hogy arra az egyre kíváncsi, hogy hogyan tudjuk mégis ezt összerakni, és hogy ebben látszik, hogy valószínűleg az alapok akkor az egyik és a másik oldalt is megvannak, a különbség az valóban abban van, hogy kell számon meg, hogyan van kirakva az asztalra az egész történet, és hogy a másik dolog, amit említettél, az is nagyon fontos, hogy a best practice-ek, tehát egyáltalán tudjuk, hogy mi az alternatívája annak, ahogy éppen most csináljuk, vagy valaki, ha már megcsinálta, akkor nem kell nekünk végigbukdácsolni, de hogy azért pont ebből az ilyen silóban működésből, és ez szerintem a vállalati, meg akár a közszférából is valószínűleg ez hasonlóan jellemző, hogy mindenki ugye szívesen csinálja a dolgait úgy, ahogy szoktuk, mert ugye ez sokkal kényelmesebb és biztonságosabb érzés, mint mondjuk valamit megváltoztatni, de hogy amikor mondjuk ilyen külföld, és akár egy Transport for Londonos gyakorlatot, vagy példát, vagy rendszert, vagy keretrendszert próbálsz beletuszkolni egy olyanba, ahol még ez ugye idegen, akkor az emberek, akiknek ezzel feladata van, ők hogyan reagálnak rá? Mert a te elköteleződésed, ez ugye nem kérdés, ezt valószínűleg senki nem firtatja, valószínűleg a környezetedben lévő néhány lelkes ember még azért szintén ugye ezzel el van, és így lánglelkű költőként akkor jöttek az új strófákkal, de hogy azért valószínűleg a rendszerben lesz egy csomó olyan ember, akinek sérti ez a mindennapjait, a megszokásait, a komfortérzetét. Hogyan reagálnak erre, és hogyan reagálsz te arra a reakcióra?
Ezek a reakciók általában teljesen egy mintára mennek. Én azt látom, hogy ebben szinte kiszámíthatóan. Az a típusú hárítás szokott ilyenkor bejönni, ami arról szól, hogy persze, de ott kerítés is kolbászból van, több pénzük van, más, nem fúj annyira a szél, nincs annyira hideg, nincs annyira meleg. A lényeg az, hogy mi ezt nem így szoktuk, és itt ezt nem lehet. Na most itt szerintem nyilván a felhatalmazás fontos, amit már említettél, de egyébként meg a kitartás nagyon fontos. És nyilván egyébként meg kell legyen a rugalmasság is az emberbe, tehát hogy én azért pontosan emlékszem, hogy voltak olyan helyzetek, ahol végül engedtük azt, hogy nyilván logikusan lokalizálva legyenek Európából áthozott ötletek. Ugye például, amikor a futárt megcsináltuk Budapesten, ezt a forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert, aminek része az applikáció, ma már Budapest Go, akkor még futár volt, látod, melyik busz hol van, meg a kijelzők a megállókba, ami egy teljes digitális transformáció volt. És ott is mindenki mindennel jött, hogy hát nem jó, hogyha folyamatosan kiírja a buszvezetőnek, hogy késik vagy siet, mert hát ezzel, hogyha késésben van, akkor gyorshajtásra fogja ösztönözni, ha meg siet, akkor pedig túl lassan fog menni, és az utasok majd ettől ingerültek lesznek. És akkor mondtuk, hogy de hát értjük, de hát itt azért nyilván egyrészt így működik egész Európában, másrészt, tehát nyilván ezek emberi, tehát egy ember vezeti azt a buszt, emberek az utasok, nyilván ebben van egy észszerű belátás, tehát most nem arról van szó, hogy akkor mindig nullát kell mutatni, és tehát mindig pont a menetrendi vonalon kell közlekedni, de hát a buszvezetőnek is jó, hogyha érzi, hogy nagyjából most hogy van a menetrendhez képest, meg hát akkor a diszpécsernek is kevésbé kell beavatkoznia, mert számíthat arra, hogy önálló ember az a buszvezető, és meg tudja ítélni, hogy mit kell csinálni. Meg kell hallani a kritikákat, voltak is, ahol módosítottunk észrevételek alapján, nem egy az egybe átemeltük, amit legjobb európai gyakorlatból láttunk, de hát azért a kitartás nagyon kellett, hogy ne adjuk föl, ne ijedjünk meg ezektől a kritikáktól, hanem vigyük végig. Azért ez az egész terület, ahol én dolgozom, közlekedés, ugye egyrészt rengeteg egymással ütköző érdek van, soha nincsen olyan megoldás, ami mindenkinek jó, mindig prioritások között kell, vagy hogy mondjam, tehát valamilyen módon azt kell megtalálni a többség számára, mi lehet a jó, mert mert mindig vannak érdekütközések, nem lehet mindenkinek egyszerre minden irányba zöld a lámpa, mert akkor összeütköznének a járművek, mégis mindenki azt szeretné, hogy mire odaér a csomópontba zöld legyen, ugye, hogy csak én egyszerű példát mondjak. Nyilván egy folyamatos mérlegelés van, szerintem a vége az, hogy tényleg az szerint szülessen döntés, ami a többség számára optimális, tehát megfelelő szakmai állapon döntsön az, aki dönt, legyen felhatalmazása, és legyen kitartása. Ha ez megvan, akkor szerintem tudnak jó döntések születni, és ezeket végig is lehet vinni még nagy szervezeti ellenállásokon is.
Most figyeltem, hogy többnyire, amikor ezekről a beavatkozásokról beszélsz, akkor több számban fogalmazol, ami szerintem tök jó, mert ez szerintem kiemeli azt, hogy ez csapatmunka, de hogy épülnek fel a hagyma héjak körülötte, tehát hogy igazából ilyenekre gondolok, hogy milyen körre, milyen rendszerességgel kell ahhoz együttműködni, és hogy nyilván itt a fórumoktól, meg ettől a belső kommunikációs csatornától már bizonyára messze vagyunk, de hogy ahhoz, hogy ez működjön, és tényleg egy ilyen folyamatos pulzálás legyen, hogy épül fel szerinted egy optimális ilyen nagyvállalati egyeztető rendszer, amit ugye a mérlegelés mondta, hogy folyamatosan mérlegelni kell, folyamatosan kommunikálni kell, de mégis a felhatalmazás meghagyni, hogy nem folyamatosan meetingekbe üljetek, hanem azért mindenki tudjon dolgozni, de hogy a kettő balanszoljon, erre mi a te meglátásod?
Hát ebben nyilván nekem is alakultak folyamatosan a vezetői rutinjaim. Legutóbb, amikor a BFK-t vezettem, akkor nagyjából úgy tudom ezt leírni, hogy egyrésztről voltak olyan fix heti fórumok, amik az eszkalációnak azt a szintjét jelentették, ahol mindenki számíthatott arra, hogy megszületik a döntés, hogyha már meg kellett, hogy szülessen. Nyilván nem minden ügyben, de azokban az ügyekben, amik odavalók voltak, és ott viszonylag széles körben, ez ugye nyilván a COVID miatt nagyrészt online ment, minden érintett szakterület részvételével rendszeresen megszülettek szakpolitikai döntések, és egyébként ez annyiból jó volt, hogy minden döntést betereltünk ebbe a rendszerbe, tehát nem engedtük azt, hogy adhok rángatás legyen, hanem tényleg egy viszonylag rendszeres és viszonylag világos döntéshozatali struktúra volt, amire mindenki számíthatott, és mindenki az életét hozzáigazíthatta, hogy minden csütörtökön van ilyen. Tehát szerintem ez fontos, a kiszámíthatóság, rendszeresség, az, hogy a különböző szervezetek, a különböző vitatkozó felek, a különböző belső érdekviták eldöntésének legyen meg az a világos eszkalációs helyzete, ahol tudják, hogy le lehet zárni. Én azt látom sok szervezetben, most nem mennék bele, hogy hol, de látok olyan szervezeteket, ahol ez nincs meg, és az rémes, hogy egymás egyébként kooperációra képes szereplők a vitáikat nem tudják hol elrendezni, mert egyik sem tud felülkerekedni a másikon, és a vége az, hogy ilyen homokba futó ügyek vannak, amik akár évekig állnak úgy, hogy egy közös vezetőnek kéne világosan eldönteni, hogy melyik irányba mennek, vagy valakinek, akinek van felhatalmazása, de ez nem születik meg, mert ilyen vagy anokokból nincsenek meg ezek az eszkalációs csatornák, és ügyek hónapokig, évekig tudnak állni emiatt. Tehát ez egyrészt egy nagyon fontos dolog. Ez bizonyos szempontból azt is jelenti, hogy a vezető nem ugorhat el az elő a felelősséggel, ami az övé. Én láttam olyan vezetőket a karrierem során, akik tényleg abból csináltak rendszert inkább, hogy elugrottak a döntések elől. Tehát, hogy amikor a döntés érte volna előket, akkor hagyta, hogy úgy följön mindenki a levében. Szerintem ez, nem mondom, hogy én nem csináltam ilyet soha, nyilván előfordul, vagy ez is egy vezetői technika, hogy azt mondod, hogy még gondolkodjatok ezen, de hogyha ez a rendszer, hogyha ez a tipikus, akkor abból azért nagy bajok vannak. A másik pedig, amit talán kiemelnék itt, az, hogy ez is kicsit félrethetően fog hangzani, amit mondok, de fontos, hogy szerintem az, hogy egy vezetőnek legyen füle a közvetlenül által irányított szervezeti vezetőkön túli világban is, ez nagyon fontos. És most nem kémrendszerről beszélek, ezért mondtam, hogy kicsit így félreérthető hangzik, meg nem tudom, nem ilyesmiről, hanem arról, hogy legyenek annak meg a formái, formátumai, módszerei, hogy az embernek vezetőként legyen személyes kapcsolata akár 4-5 szinttel szervezeti hierarchia tekintetében alatta lévő emberekkel, akikkel legyen olyan viszony, hogy azok őszintén el tudják neki mondani, mi a helyzet.
Tehát, hogy lejársz az ebédlőbe, tömegközlekedéssel mész a munkahelyedre, akkor ott összefutsz a kollégákkal, a céges buliból nem te mész haza először. Tehát, hogy
igen, de akár az is belefér, hogy cseten az emberre rájönnek, hogy figyelj, itt valami baj van. És nyilván ez nem szabad, és ez nem azt jelenti, hogy akkor tehát ezt észre kell csinálni, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember egy információ morzsát kap, hogy valaki azt mondja, hogy az ő főnöke, aki egyébként még 3 vezetői szinten van tőled távol, az valamit rosszul csinál, és akkor rögtön, nem tudom, lecseszed, meg a főnökének szólsz, hogy mit mondanak, ennek semmi, ez aztán semmire nem jó, csak az egész szervezeti bizalmatlansági kultúrát építeni. Tehát ezek az információk inkább arra jók, hogy egy képet színesítsenek, ami a vezető fejében van arról, hogy a saját szervezete hogyan működik, milyen problémák vannak, és abban azokon a kritikus pontokon, amikor kell, akkor viszont jó kérdéseket tudjon föltenni. Tehát szerintem is ide akarok a végén kiukadni, szerintem egy vezetőnek a legfontosabb skillje ebben a világban, ahol én dolgoztam legalábbis, hogy azt tudják róla, és szerintem rólam ezt mindig sejtették, azok a szervezeti vezetők, akik közvetlenül az irányítás alatt vannak, hogy fog tudni olyat kérdezni, ami nem pusztán a szlájdokon lévő információ visszakérdezésre. Tehát, hogy valószínűleg több információja van annál, mint amit a vezető közvetlenül a saját főnökével megoszt, és éppen ezért megvan az a hangulat, megvan az az alapkörnyezet, hogy mindenki tudja, hogy nem lehet a másikat hülyének nézni. És én azt remélem, lehet, hogy tévedek, de azt remélem, hogy ezt én meg tudtam honosítani mindegyik szervezetben, ahol voltam. Olyan embereket is tudtam kiválasztani, akik szintén hasonlóan működtek, és szerintem ezekben az viszonylag átpolitizált, és sok szempontból, mivel nem profit alapon működnek, ezért sokszor motivációhiányos, belső kavarásokkal terhelt, sokszor a változásnak ellenálló, a várjuk ki a választást, addig már ne történjen semmi típusú ilyen halogató üzemmódra hajlamos szervezetekben, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy senki ne érezze azt, hogy ha azt mondjuk, hogy ezt nem lehet ezért vagy azért megcsinálni, akkor úgyse lesz több információ, úgyse fog tudni mit mondani, hát el kell fogadni. Mi mondjuk, akkor ez van, akkor el kell fogadni. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem azért kell tudni informális információs csatornákat működtetni egy vezetőnek, főleg egy nagy szervezetben, hogy az a képessége meglegyen, hogy vissza tudjon kérdezni, és nem azért, hogy egyesével ő oldja meg olyan ügyeket, amik nem a hatáskörébe tartoznak, és elkezdje mikromanagelni, az az ügyek halála, tehát hogy nem ezért mondtam ezt, de amikor oda jut és olyan helyzet van, akkor pontosan tudja, hogy mikor ferdítenek, mikor van leegyszerűsítés, mikor mondanak neki olyat, ami azért nem egészen úgy van.
Nagyon szépen köszönjük, mert szerintem egy gyönyörű szép ilyen palettáját vagy spektrumát hoztuk össze szerintem egy vezetői eszköztárnak, és ugyan a közszféra meg a magánszféra között biztos, hogy sok különbség van, de azt gondolom, hogy maguk ezek a vezetői képességek, meg a vezetői eszközök, szerintem ma is kiderült, ezek nagyon hasonlóak, és hogy tényleg elindultunk. Egyrészt az eszköztár, amit említettél, az elköteleződés, az autoritás, vagy a vezetők meg a szerepeknek az elfogadása, a kommunikáció, tovább mentünk, tényleg a külső gyakorlatok ismerete, a pályának az ismerete, vagy az, hogy a vezetőnek a képben levése, illetve a transzparens felületek, meg rövid ciklusokban való, tehát hogy senki ne izguljon azért, hogy soha nem fogja tudni megoldani a problémáját, ezek tényleg bármelyik az agilis módszert, az OKR-t, vagy bármit nézünk, ezek mind visszaköszönnek a céges környezetben is. Ugye azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetés volt, és köszönjük, hogy megismerhettünk erről az oldaladról is, és remélem, hogy mind a két világban azért lesznek ennek lelkes aktív követői. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Ez volt a mai Epic Stories. Vitézi Dávid közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő volt a vendégem. Izgalmas tudással gyarapodtunk ma is, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsek Dánielt hallottátok, sziasztok!